kisújszállásról, a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász rendkívüli segélyakciót indított az árvízhelyzet okán. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os szám hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, és a karitász.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Több településen is bekapcsolódott az árvízi védekezésbe az ökumenikus segélyszervezet, ők is várják továbbra is a felajánlásokat. A 1353-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal, vagy a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával segíthetünk. A Lajta esetében a valaha volt legnagyobb vízszintre számítanak, a Dunán pedig Mosonmagyaróvárnál lehet tetőzés ma, tájékoztatott reggel a miniszterelnök. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a káresemények nagy része nem a tetőzés alatt, hanem a lassú apadás idején következik be. Jó hír, hogy a következő egy hétben nem várható nagyobb eső. 50-54 kilométert halad a tetőzés naponta, Budapestre majd szombat éjjel ér. További 200 katonát vontak be a védekezésben, illetve a büntetés végrehajtás, a polgárőrök, a közmunkások, a tűzoltók is kiveszik a részüket a munkából. A hivatásos állomány 5728 tagja dolgozik, és több mint 13000 az önkéntesek száma. Csehországban néhány szakasz kivételével folyamatosan csökken, Szlovákiában azonban még emelkedik a folyók vízszintje. A Morva-Sziléziai régióban víz alá került, és leállt a Trebovicei hőerőmű. Szlovákiában a 983 centit is elérte a Duna vízszintje, miután az előző 24 órában országszerte esett még az eső. Lengyelország déli-délnyugati régiójában katasztrófa helyzetet hirdettek. Az árvízhelyzet megtekintésére Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ma Lengyelországba látogat. Jövőre kezdődhet a magyar és a szerb kőolajhálózat 310 kilométernyi új vezetékrendszerének kiépítése, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Budapesten a szerb gazdasági tárcavezetővel közös sajtóértekezletén tegnap stratégiai jelentőségűnek nevezte a két ország együttműködését. Több emberrel és eszközzel csökkentenék a várakozást a magyar-szerb határon. Az idei év és 2026 között összesen 3 milliárd 700 millió forintot biztosít a kormány a NAV-nak, a Röszkei, a Tompai és a Herceg-Szántói állomány bővítésére, korszerű technikai eszközök beszerzésére. Nem csak személyhívók, walkie-talkie-k és házi napelemes rendszerek is felrobbantak Libanon szerte. A jogtulajdonos tajvani cég szerint egy magyarországi vállalkozás gyártotta a felrobbant személyhívókat. A társaság tagadja ezt. Az amerikai NBC-nek a magyar Kft. Tulajdonosa azt mondta, ők csak közvetítenek. A magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy a Libanonban felrobbant személyhívók sohasem jártak hazánkban, közölte Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. A legfrissebb hírek szerint a készülékeket Bulgáriában gyártották. A robbanásoknak legkevesebb 21 halottja és 3000-nél is több sérültje van. A Hezbollah Izrael tette felelőssé a történtekért. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa független vizsgálatot követel az ügyben. Az Európai Bizottság elkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből a migrációs ügyben az Unió Bíróság által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, jelentette be a bizottság szóvivője. A kormány szerint politikai döntés született hazánkkal szemben. Elfogadhatatlannak tartják, hogy miközben az ország 800 milliárd forintot költött az elmúlt években a határvédelemre, Brüsszel példátlan mértékű bírsággal támadja, ezért tovább keresik a jogi megoldást az ügyben. A holland kormány hivatalosan kérelmezte az Európai Bizottságtól, hogy kimaradhasson a 2026-ban életbe lépő új menekültügyi és migrációs paktumból. Az indoklásban azt írták, drasztikusan csökkenteni akarják a migrációt, mert így tudják teljesíteni alkotmányos kötelezettségeiket, a lakhatás, az egészségügyi ellátás és az oktatás biztosítását. Az illegális migráció megfékezése érdekében drasztikus lépésekre van szükség, ezért Magyarország csatlakozza Hollandiához, mentességet fog kérni az Európai Uniós menekültügyi és migrációs szabályok alkalmazása alól, jelentette be az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Magyarország természetesen elkötelezett tagja a schengeni térségnek, és a jövőben is az marad, tette hozzá nyilatkozatában Bukka János. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de az északi-északkeleti tájak fölött több lehet a felhő. Csapadék nem hullik, a szél több felé megélénkül. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. A Népművészeti Egyesületek Szövetségének kiemelt eseménye minden évben a Mesterségek ünnepe. Az ország legnagyobb népművészeti fesztiválja idén 4 napig, augusztus 17-e és 20-a között várta a látogatókat a Budai Várban. Csak nem 1000 magyar és külföldi kézműves portékáit tekinthették meg az érdeklődők, és közel 100 látványműhelyben kipróbálhatták az egyes mesterségeket. A magyar-török kulturális évad alkalmából a Mesterségek ünnepe idei díszvendége Törökország volt. A szövés a legősibb szakmák egyike. Gálné Nagy Ildikó, szövőnépi iparművész hagyományos parasztszövőszékeken kézi szövési technikával rongy, pamut, gyapjú alapanyagokból szabászati hulladék újrahasznosításával készíti szebbnél szebb szőnyegeit, díszpárnáit, tarisznyáit. Férjével, Gál Tibor népzenésszel Algyőről érkeztek a Mesterségek ünnepére. Algyői műhelyében, csak úgy, mint most a Budai Várban, a látogatók ízelítőt kaphatnak a szövés hagyományából, és a szövőszékeken ki is próbálhatják a kézügyességüket. Most, kedves hallgatóink, Gálné Nagy Ildikó, szövőnépi iparművésszel a Mesterségek ünnepén rögzített beszélgetésünket hallják. A háttérzajért szíves elnézésüket kérem. Szeretettel köszöntöm Gálné Nagy Ildikó népi iparművészt. Nagyon köszönöm, hogy ide jöhettem Önhöz, hiszen itt sorban jönnek az érdeklődők. Minden egyes párnája, minden egyes szőnyege, tarisznyája más és más mintát tartalmaz. Kezdjük talán a beszélgetésünket onnét, hogy került kapcsolatba a szövéssel, és a népi iparművész elismerést sem könnyű megszerezni.
Én tulajdonképpen véletlen lettem textiles. Szegeden a Tömörkény István Művészeti Szakközépiskolába jelentkeztem grafika szakra, textilre vettek föl, és amikor ott lementem a szövőműhelybe, ez egy pincehelyiség volt, engem megérintett a szövés varázsa. Megérintett azokon a hatalmas szövőállványokon ezek a lehelet finom szőttesek, és hát kiderült, hogy kimondottan festészetet csak mi textilesek tanulunk, engem az is nagyon érdekel. Úgyhogy maradtam textil szakon, és aztán elkeveredtem 1-2 évre, viszont amikor férhez mentem, a páromtól az első karácsonyunkra kaptam egy szövőállványt. Na most ez úgy kiforta magát, ma már 5 szövőszék áll a műhelyemben, meg hát azon kívül is számtalan szövőeszközön dolgozom. Én algyői vagyok, Algyőn van a műhelyem, és algyői hagyomány, ott működött egy háziipari szövetkezet, ahol az asszonyok szőnyeget szőttek, a férfiak pedig kosarat fontak. Én úgy gondoltam, hogy ezt a hagyományt szeretném folytatni. Mindig is érdekelt a népművészet, egészen pici koromtól kezdve néptáncos voltam. A férjemmel is így jöttem össze, mert ő meg citerázott. Tulajdonképpen neki úgy kellett húzni, ahogy én mondtam, mert hogy tanítottam is a táncot. Hát most már 33 éve házasok vagyunk, nagyon jól kiegészítjük egymást, még úgy is, hogy ő neki egészen más a munkája, ő a jobb és bal kezem. Szőni ugyan nem tud, de szerintem az egyszerűen férfi ember az országban, aki bár soha életében egy sort se szövött, mégis mindent tud a szövésről elméletben.
Érdekes most, ahogy Önt hallgattam, Háger Rita, ő is sző, csodálatos dolgai vannak. És a férje, Gelei András, egész más volt a munkája, de tartotta a fonalakat, és folyamatosan a Rita mellett volt, és segítette a munkáját, lelkesítette, sőt, hatalmas állványt készített számára, hogy ki tudja feszíteni ezeket a csodálatos alkotásokat. Ő kifejezetten kiállításokra dolgozik, tehát más a jellege. Hogy szereted bele a szőnyegszövésbe Ildikót? Hiszen itt meg éppen egy használati tárgyról beszélünk, de a párnák is, tehát mindegyik használati tárgy.
Mint mondtam, én iparművészeti suliba végeztem, viszont a népművészet az a szívem csücske. A munkámban próbáltam ötvözni a kettőt. Az iskolámtól olyan alapokat kaptam, amire bátran építhettem. Sokan mondják, hogy bátran használom a színeket, a mintákat. Jó, ez lehet, hogy egyéniségemből is fakad, de a tanulmányaim mintáimból is. Én úgy gondolom, hogy ezek a régi szép minták csak akkor tudnak fönnmaradni, hogyha a mai kor emberének készítjük őket. Új dolgokon, használati dolgokon, így nem tudnak feledésbe merülni. Mint mondtam, goblen szövőként végeztem, nagyon tetszett magának a szövésnek a folyamata, ahogy megfestjük magát, a tervet, ahogy előkészítjük, a sokféle fonal, ahogy játszunk vele. Nagyon nagy technikai tudás kell hozzá, amit a mai munkámban tudok kamatoztatni, de sajnos ebből megélni nem lehet. És hát ugye az agyúj hagyományok miatt, meg egy kicsit megélhetési szempontból is kötöttem ki a roncszőnyegnél. Nagyon-nagyon szeretem ezt az anyagot. Tulajdonképpen nálam családi örökség. A nagyszüleim szőttek roncszőnyeget, én Csepelen születtem, a nagyszüleim roncszőnyegszövésből és takácskodásból éltek. Olyan egyszerű oka volt, hogy a háború alatt ők befogadtak egy cseh hölgyet, mivel a háború után munka nem volt. Ez a hölgy, hogy megélhetést biztosítson a nagyszüleimnek, megtanította őket szőni. És nagyapa takácskodott, a nagymamám pedig járta a budai úri negyedet, ugye most pont itt vagyunk Budán, ahol összevásárolta a kidobásra szánt ruhaneműt, amit a szomszédasszonyokkal fölcsíkozott, roncszőnyeget szőttek belőle, és ebből tartották el a négy gyereket, köztük az apukámat is. Tehát ez olyan érdekes, hogy valahol visszaütöttem az ősökre, még ha csak ilyen visszakézből is, de ez családi hagyomány.
Beszéljünk az alapanyagokról, hiszen napjainkban is nagyon fontos az újrahasznosítása az anyagoknak, és ahogy említette, hogy a nagyszülők is tulajdonképpen újrahasznosították a mások által már nem használt, vagy akár kidobott ruhaneműt. Látom itt a szövőszék, tehát láthatjuk is, hogy dolgozik.
Igen, én elsősorban újrahasznosított alapanyagból dolgozom, erre nagyon büszke vagyok. Ezek mind új alapanyagok, de szabászati hulladékok. Tehát amiből kiszabják a pólót, a szabad időnadrágot, ezeket a szobászati hulladékokat én megveszem, ollóval fölcsíkozom, össze van barva, ebből dolgozom. De dolgozom például az okni gyártás melléktermékéből, amikor is az okni órának összevarásakor egy ilyen kis karikaszerű, úgy mondják szaknyelven, hogy ketli jön le, ebből összefűzött szőnyegeim például úgy zsűrizett, tehát szerzői jogvédett munkák. A fonalak is újrahasznosítók, sőt, tagja is vagyok egy ilyen újrahasznosítós csoportnak, ahol nagyon sok alapanyagot veszek meg. Ezzel tulajdonképpen újra alkotom, környezetvédek, és hát átmentem ezeket a szép anyagokat. Nekem ez kihívás, talán ezért is kötöttem ki a roncszőnyeg mellett, hogy valamikor a roncszőnyeg ugye a szegények szőnyege volt. És én be akartam bizonyítani, hogy igen, ebből a mások által hulladéknak titulált anyagból is lehet szép, elegáns és divatos dolgokat csinálni.
Tényleg csodálatosak, bizonyára a rádióhallgatók érzékelik is, folyamatosan emberek állnak, beszélgetnek, gyönyörködnek itt ezekbe a csodaszép párnákba és szőnyegekbe. Most bocsánat, hogy a férjet nem szólaltatjuk meg, de folyamatosan dolgoznak is itt önök. A mesterségek ünnepén említette, hogy az első állványt a férjétől kapta, és azóta már öt szövőszék van.
Igen, hát az egy szövőkeret volt, ami elég haladatlan volt, viszont nekem, ahogy megkaptam a szövőkeretet, volt rá munkám. És én eldöntöttem, hogy nekem szövőszékkel, méghozzá a legnagyobbat vettem meg, amit venni lehetett, visz akkor fiatalházasként mi még a nagyszülőknél laktunk, haza sem mertük hozni a nagyszobába, úgyhogy gyorsan kellett venni egy házat a szövőszékhez. Hát ez egy öreg parasztház, tulajdonképpen az én nagyszüleim építették 1923-ban, mi ott lakunk most. A házhoz tartozott egy tehénistáló, azt kimeszeltük, ablakot vágtunk rá, beállítottuk a szövőszéket, a pedálokat fölkötöttük, az alá befért két ágybetét, és mi ott laktunk, még a ház el nem készült. Tehát tulajdonképpen gombhoz a kabátot, és ahogy elkezdtem, igény volt arra, hogy minél többféle méretben tudjak dolgozni, így a szövőszékpark egyre gyarapodott, úgyhogy műhelyt építettünk, akkor azt hittük, hogy hú, de mekkora nagyot, hát most az öt szövőszékkel jócskán tele van, meg a sok alapanyaggal, de hát nagyon sok helyről kapcsolatban kapok is ilyen kidobásra ítélt felújítandó szövőszéket. Talán majd egyszer ilyen skanzen jelleggel valahol föl tudjuk őket állítani, meg üzembe tudjuk helyezni. A legrégebbi szövőszékem, amiben évszámot is találtunk, mert ezek mind öreg paraszszövőszékek, 1939-es.
Nem csak az anyagot, ha szabad ezt mondani, hasznosítja újra, hanem ezeket a csodálatos régi szövőszékeket is. Itt, ami mellett most ezt a beszélgetést rögzítjük, elmondanám a rádióhallgatóknak, én csodaszép szőnyegeken ülök. Itt előttem van a szövőszék, amin Gálné Nagy Ildikó dolgozik, tehát ez is ide vonza a látogatókat. Sajnálom, hogy a rádióhallgatók nem látják ezeket a gyönyörű alkotásokat. Úgy érzem, hogy minden egyes párnába, szőttesbe, benne van a szíve, a lelke, az ötlete, és valahogy ettől olyan vidámak is ezek az alkotások, azzal együtt, hogy ahogy említette, hogy rongyszőnyeg. Eszembe jut Csókos Varga Györgyi néni, az Etyeki műhely alapítója, aki növényi nedvekkel is festette az általa felhasznált fonalakat. Engedje meg, hogy megkérdezzem, ön mivel varázsolja ezeket a gyönyörű színeket? Mivel festi a fonalat?
Textilesként a suliban is tanultunk, különböző növényi festékeket, és én is elég gyakran kísérletezek. Megmondom őszintén, néha rá vagyok kényszerülve, hogy nem kapok pont olyan színű alapanyagot, mint amilyet kérnek, vagy mint amilyet én szeretnék, és próbálkozok növényi, és hát szintetikus festékekkel is, fonalakat, anyagokat festeni. Néha történnek vicces dolgok. Volt olyan, hogy éppen az adta az ötletet, hogy elverte a jég a diónkat, és akkor ezért így zöld dióval festettünk. Érdekes volt látni a folyamatot, hogy a dió is minden fázisában más árnyalatot, más szint fest. Ez egy nagyon érdekes világ. Nem jellemző annyira rám, de igen, azért az előfordul, főleg nyári időszakban, hogy nyakig festékes meg hoz. Nem csak én, hanem a család is.
Meg kell, hogy kérdezem, mit jelent, ha közönség előtt sző, illetve hány órából áll a nap Ildikónak?
Hát igen, én azt vallom, hogy az alkotás az egy magányos folyamat, tehát nekem itt ez egy kicsit nyűglődés, bár nagyon szeretek az emberekkel kommunikálni, és az a jó itt a mesterségek ünnepén, vagy akár Csongrádon, ahol bemutatózni szoktam, hogy nagyon sok régi emléket idéz ez a szövés, a szövőszék, hogy anyukám is csinálta, a nagymama is, valahol a padláson van még szövőszék, viszont otthon a műhelyben én, ha kimondottan dolgozom, akkor azt egyedül szeretem csinálni. Jönnek hozzám csoportok, műhelylátogatóba megmutatom, elmondom nekik, gyerekcsoportok is gyakran jönnek az óvodástól az iskolásig. Nagyon szívesen tartok nekik foglalkozást, játszóházat, nem csak én, a férjem is, aki népzenész, ő ugye citerán játszik, és így egy komplett foglalkozást, tulajdonképpen műsort tudunk nekik adni. Az egy más dolog, amikor bemutatom, megmutatom. Hát nekem a napom úgy működik, hogy én reggel lemegyek a műhelybe, ott vagyok úgy 3-4-ig, aztán elvégzem a házi munkát, és hát nekem a szobában is áll egy szövőszék, meg benn vannak a nappaliba a kisebb-nagyobb szövőkeretek. Én nagyon szeretek este meg éjszaka dolgozni. Olyankor kísérletezek. Nekem ez az öröm munka, ilyenkor készülnek ezek a nagyon mintás, aprólékos dolgok, a szatyrok, a hátizsákok, a tarisznyák, meg hát ilyenkor tudok újabb, meg újabb mintákat kikísérletezni. Ugye ezeket gyűjtöm, régi szöttesekről próbálom levenni ezeket a régi mintákat, könyvekből próbálom újra szőni ezeket a dolgokat. Olyankor kísérletezek.
Nagyon szeretem a mesterségek ünnepét, bevallom őszintén, mert nagyon sok vidék, tájegység alkotóival, népiparművészeivel találkozhatunk, és épp a barkóknál mondták, hogy a motivumaikat bútorfestőktől lesték el, és alkalmazzák a ruháikon. Mit kellett, hogy tegyen azért, hogy megkapja a népiparművész elismerést, hiszen ez egy nagyon komoly rangot jelent, főleg szőnyegszövőknél.
Folyamatosan zsűriztettem a munkáimat, próbáltam fölkutatni a környékbeli szőttes mintákat, ugye sajnos a szőnyegszövésnek inkább Magyarország erdélyi területein vannak hagyományai, viszont Szegeden és a környékünkön működtek takácsok. Algyon a háziipari szövetkezet elődjeként, tehát hagyományos szövés nem volt. Mi a férjemmel csináltunk egy kis monográfiát, tehát a faluba gyűjtést csináltunk régi mesterségekről, amit az Algyói Önkormányzat könyvformájában ki is adott, és nem találtunk nyomát a szövésnek, úgyhogy nem volt könnyű dolgom, viszont innen is, onnan is, kicsit átfogalmazva, kicsit újra variálva, új dolgokra rátéve, folyamatosan zsűriztettem a munkáimat, és hát ugye én híres voltam arról, hogy én nagy újító vagyok, úgyhogy sokszor meg is hökkentettem a zsűrit, amikor én képes voltam a szögletes szövőszéken kereket szőni, meg olyan mintákat olyan helyen alkalmazni, amit eddig még senki, vagy például itt említette a párnákat is, azt hiszem én voltam az első, aki rongyalapanyagból párnahúzatot csinált.
Említette, hogy csoportokat is szívesen fogadnak. Továbbadni ezt a mesterséget, bár önök még nagyon fiatalok a férjével, hogy lehet, ahogy mondta, hogy hagyománya van tulajdonképpen a rongyszőnyeg készítésnek és a kosárfonásnak?
Mint mondtam, a férjemmel nagyon gyakran csinálunk gyerekeknek játszóházat, táborokba hívnak bennünket, ott próbáljuk a kis magocskákat elvetegetni. Háziasszonya vagyok a Csongrádi textiles háznak, ahol szintén folyamatosan mesterségbe mutatózok, ott már jött fölkérés egy tanfolyam tartására, és hát szoktak lenni tanítványaim is, általában nyugdíjas pedagógusok, vagy olyanok, akik elvégeznek valamilyen sulit, bekerülnek egy mókuskerékbe, és rájönnek, hogy kellene valami én idő, és azt alkotással szeretnék tölteni. Akkor jönnek hozzám, néhány alkalommal megmutatom, aztán van, aki nem jön vissza, van, aki visszajön csak azért, hogy is volt ez a minta, hogy is csináltuk, mert igen, hogyha valaki elkezd szőni, én mindig azt szoktam mondani, hogy én ebből a szempontból fertőző vagyok, mert hogy ezt nem lehet abba hagyni, mert egyik minta hozza a másikat, egyik anyag új ötletet ad, másik anyag is másfajta ötletet. Tehát ez egy folytonosság. Én sokszor el szoktam mondani, hogy sajnos sokszor sokkal több ötletem van, mint időm arra, hogy ezt megvalósítsam.
A szakma iránti szeretetről is beszélhetnénk, hogy kemény küzdelem volt fiatalkorukban. Itt most nagyon szépen hangzik, hogy felújították, újrakezdték, dolgoztak, akár szövőszék alatt aludtak. Tehát tulajdonképpen így romantikusnak tűnik, de nem lehetett könnyű. Milyen érzés most itt ülni népi iparművészként, elismert szakemberként a mesterségek ünnepén, és látni, hogy csodálják, folyamatosan csodálják az ön gyönyörű alkotásait.
Igen, fölemelő érzés, főleg így, hogy mi már szerintem legalább 15 éve járunk ide a mesterségek ünnepére Algyőről, és azért Algyőt tulajdonképpen egyedül én és a párom képviseljük. Ugye ez rangot jelent ide egyáltalán eljutni. Meg igen, elég hosszú út volt, én annak idején nem is képzeltem, hogy én belőlem népiparművész lesz. Emlékszem, hogy az első szövőszékemet egy népiparművész bácsitól vettünk Csanádapácán talán, és én így néztem rá, hogy Úristen, és most én is itt vagyok.
Mit szeret a szövésbe? Miért nem lehet abba hagyni? Ahogy említette, hogy aki jelentkezik akár a tanfolyamra önhöz, vagy tanulni szeretné ott Csongrádban, miért nem lehet megunni ezt a fajta, hogy tetszik, hobbit? Én nem is nevezném munkának, mert ön annyira lelkes. És mit jelent az, hogy a csongrádiakkal együtt dolgozhat?
Hogy mit nem lehet megunni? Amikor itt van egy marék, mások által kidobott rongy, és a kezem alatt először gombolyaggá válik, aztán pedig szőttessé, szőnyegé, ami más lakását díszíti, melegíti. Ez egy olyan fölemelő érzés, amikor a fonalakból, egy kupac fonalból kialakul egy minta, egy tarisznya, egy táska, amit olyan jó érzés látni, hogy jé, azt is én csináltam régen, és ott mennek vele, és hordják, és viselik. Imádom a munkámat. A másik kérdésre válaszolva, itt a mesterségek ünnepén az egyesületünk a Dél-Magyarországi Alkotók 2004 képviseletében vagyunk. Az egyesületünk székhelye Csongrádi, és hát Csongrádon az óvárosban működnek kézműves házak. Ugye ott van két utcányi régi eredeti állapotában meghagyott öreg halászház, ez pont a Tisza parton van, és ott működik egy textiles ház, aminek én vagyok a házi asszonya. Ezekben a régi házakban különböző rendezvények zajlanak, amikor én ott mesterségben mutatózok. De van ezen kívül faparagóház, mézes kalácsos, tehát ott nagyon-nagyon sok minden történik. Oda mi a párommal hazajárunk, ugye ő ilyenkor citerázik, én szövögetek, a vendégek jönnek, kérdeznek, emlékeket idézünk közösen, és jól érezzük magunkat, meg hát ha valakiben el tudom vetni a magocskát a szövés iránt, mert nagyon sokan érdeklődnek.
Kedves hallgatóink, Gálné Nagy Ildikó szövőnépi iparművésszel a mesterségek ünnepé rögzített beszélgetésünket hallották. A munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
De ott van Júdás, aki életének az első részében csupa jó döntést hozott. Amikor Jézus meghívta őt, akkor igent mondott. Amikor Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ti is el akartok hagyni, akkor Júdás úgy döntött, hogy nem hagyja el Jézust, mellette marad. Amikor az élet kenyeréről, önmagáról beszélt Jézus, sokan megbotránkoztak, és azt mondták, kemény beszéd ez, sokan elhagyták Jézust. De a tanítványok úgy döntöttek, 12 tanítvány, meg még nagyon sokan azon kívül is, hogy mellette maradnak. De sokan úgy döntöttek, hogy elhagyják. És föltehetjük a kérdést, hogy csak a jók döntöttek Jézus mellett. Ott van Júdás, aki az élete végén pedig rosszul döntött. Egyrészt elárult a mesterét, másrészt amikor már bánta a tettét, akkor nem ahhoz ment, akit megbántott, nem tőle kért bocsánatot, hanem a farizósokhoz ment vissza, visszavinni a pénzt. De Jézustól nem kért bocsánatot, és nem kért irgalmat, nem kért kegyelmet, nem bánta meg a bűnét, rosszul döntött. A két lator is döntött. Az egyik jól döntött élete végén, a másik rosszul döntött. Nagyon fontos, hogy milyen döntéseket hozunk életünkben, mik előzik meg az életünk vége fele hozott döntéseket. Viennai Szent János azt mondja, hogy egy fa arra dől majd, amerre hajlik. Ezért imádkozunk az Üdvözlégy Máriában, úgy, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk most, és halálunk óráján. Ez a két legfontosabb pillanat, a most, amiben a döntéseink történnek, és a halálunk órája, amikor pedig minden eldől, és a döntéseink kiteljesednek. Csak a jelen pillanatban tudunk dönteni. Minél határozottabb az alapdöntésem, hogy én Krisztust választom, hogy az egyház törvényei szerint akarok élni, Isten törvényei szerint, hogy én az üdvösségre akarok kerülni, én üdvözülni akarok. Minél határozottabb ez a döntésem, annál könnyebbek és talán helyesebbek a pillanatnyi döntéseim, mert mindent ennek rendelek alá. Minden döntésem ezen alapdöntésem alapján akarom meghozni. Mik segíthetik a jó döntést életemben? 8. osztályban hittan tanítottam, és megkérdeztem a 8-osoktól, a 2. fél év eleje körül, hogy ki hova megy tovább tanulni. És akkor szépen elmondták, hogy ki mit tervez, és aztán megkérdeztem azt is, hogy hogyan hoztátok meg ezt a döntést. És elmondták, hogy utána jártak, elmentek nyílt napra abba az iskolába, amit kinéztek maguknak az interneten, utána néztek a fórumokon, szüleikkel megbeszélték, barátokat megkérdeztek, akik oda jártak, vagy most oda járnak. Tehát alaposan felkészültek a döntésre. Mondhatni, mindent megtettek azért, hogy jó döntést hozzanak. És ebben a körülbelül 25 fős osztályban, ugye a végén megkérdeztem, hogy s közületek, ki kérdezte meg Jézust, hogy hova menjen tovább tanulni. És senki nem kérdezte meg. 8. éve tanultak hittant. És úgy hozták meg ezt a döntést életük egy komoly döntését, hogy az Istent nem kérdezték meg. Mindenki vonja le belőle a következtetést. Most egy kicsit ilyen világot élünk, hogy a döntéseinkből kihagyjuk Jézust. Márpedig abból a döntésből legyen kicsi vagy nagy, alapdöntés vagy pillanatnyi döntés, vagy hosszú távú döntés, amiből kimarad Jézus, az nem lesz jó döntés. És bemegyünk egy zsákutcába, elindulunk egy olyan pályán, egy olyan irányba, ami nem a miénk, és nem győzünk kijönni belőle. És csodálkozunk, hogy miért olyan nehéz az életünk. Hol rontottam el, itt kellett volna másképp csinálnom. De ugyanígy van a házassággal is. Egyes párokat megkérdeztem, hogy hogyan jutottak el erre a döntésre, hogy összekötik az életüket, és hát mindent elmondtak, de a legritkább esetben volt benne az, hogy megkérdezték volna Jézust, vagy imádkoztak volna jó férjér, vagy jó feleségér. Mária rádióban hallottam egy idős néninek a tanúságtételét, amikor elmondta, hogy ő az apácákhoz járt iskolába, általános iskolába, apácák tanították, és azt mondja, első osztálytól kezdve, nyolcadikig, minden nagy szünetben benn kellett nekik maradni lányoknak, és jó férjér kellett imádkozni. És azt mondta, hogy nagyon fel voltunk háborodva gyerekek, hogy mi lányok bent kell, hogy maradjunk, és imádkoznunk el a jó férjér, a fiúk meg szaladgálhattak az udvaron, és nem értettük azt, hogy 6 évesen miért kell jó férjér imádkozni. De azt mondja, most már értem, mert én egy olyan férjet kaptam, és olyan boldog életem volt, amit csak az Istennek tudok megköszönni, meg az apácáknak, akik együtt imádkoztak velünk jó férjér. Ilyen egy jól megalapozott döntés, amikor 6 éves korunktól imádkozunk 21 néhány éves korunkig, hogy adjon az Isten jó férjet, és az ellenkezőt is megtapasztaljuk. Egy atya mesélte el, hogy 2 fiatalt összeadott, akik hittanon jöttek össze, ifi hittanon, mind a 2 nagyon vallásos családból, jártak templomba, mindent elvileg rendszerint tettek, összeházasodtak, gyönyörű szép lakodalom, és egy év múlva jön vissza a fiatalember, és mondja, hogy atya, elválunk. És azt mondja az atya, hogy hát arra számítottam, hogy majd elkezd magyarázkodni, hogy miért történt, meg mi történt, és azt mondja, hogy csak egy mondatot mondott ez a fiatalember. Azt mondta, atya, azt hiszem, hogy mikor mi itt a templomban összeházasodtunk, itt hagytuk az Istent. Mi készíti elő a döntéseinket, mennyire Istenben hozzuk meg ezeket a döntéseket, nagyban kihatással lesz a döntésünk következményére. Nagyban segíti a döntéseinket, különösen a komolyabb döntéseinket, a nagyobb döntéseinket, egy lelkivezető segítsége, egy atya segítsége, a pap segítsége. A pap az lelki pásztor, és lelki dolgokban hivatott segíteni a híveket, és mindenféle lelki problémákkal a paphoz jöttek segítségért. És most talán már ez egy kicsit kiment a divatból, mert sokszor fűhöz, fához mennek az emberek segítségért, lelki segítségért, sokszor nem megengedett segítségekhez is folyamodnak, de egyre ritkábban a papjukhoz. Pedig a Jóisten az én papomnak, akihez tartozom, adja meg azt a bölcsességet, hogy ilyen döntésekben segítsen nekem. Hivatás, házasság, munkahely, iskola, és még sorolhatnám. De hát én is, amikor mondom a falumbelieknek, akik esetleg távol vannak még a templomtól, hogy hát miért nem jöttek ide megkérdezni engem, tudtam volna segíteni, hogy szerettem volna segíteni. Hát nem is gondoltunk rá. Meg nem is akartuk az atyát zavarni ilyenekkel. Mondtam, hogy én azért vagyok itt, hogy lelki dolgokban, hit és erkős dolgában az emberek segítségére legyek. Döntéseinkben elsődleges vezetőnk és az Isten elsődleges helyettese a lelki ismeretünk. Ha az jól működik, akkor bízhatunk abban, hogy a döntéseink többnyire helyesek lesznek. A katolikus egyház katekizmusa szerint a lelkiismeret szerinti választás a következőképpen történik. Erkölcsi döntés előtt álló lelkiismeret tud az értelemmel és az isteni törvénnyel összhangban lévő helyes ítéletet hozni, vagy ellenkezőleg hozhat ezektől eltávolító téves ítéleteket. Az ember néha kerül olyan körülmények közé, amelyek bizonytalanná teszik az erkölcsi ítéletet, és megnehezítik a döntést. Ám az embernek mindig azt kell keresni, ami helyes és jó, és föl kell ismernie Istennek az isteni törvényekben kifejezett akaratát. Ennek érdekében az ember az okosság erényével, okos személyek tanácsaival, és a Szentléleknek és az ő ajándékainak segítségével próbálja értelmezni a tapasztalt tényeket és az idők jeleit. Néhány szabályt minden esetben alkalmazni kell. Ezek a szabályok a következők. Soha nem szabad rosszat tenni azért, hogy abból jó származzék. Az aranyszabály, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. A szeretet mindig tiszteletben tartja fele barátot és annak lelkiismeretét. Ha testvéred ellen vétkezel, mert megsérted agályos lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel. Jobb, ha nem teszel olyat, ami miatt testvéred megütközik, megbotránkozik, vagy meginog.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Maksó Péter atyának, a Tarnoneleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.